Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Sajdik Ferenccel beszélgetek, abból az alkalomból, hogy a nemzetművész elismerésben részesült, amihez gratulálok, és arra gondoltam, hogy arról kérdezném egy kicsit, hogy amikor azt mondom, hogy Sajdik Ferenc, akkor mindenki bólogat, hogy a karikaturista. És valószínűleg ez igaz is volt az életének egy nagy részére, meg bizonyos szempontból a mai napig is igaz, de egyszer csak a karikaturistából grafikus művész lett. És én valahol ott érzem ennek a határát, amikor hát az eredeti fekete-fehér rajzok mellé egyszer csak bekerült egy nagyon finom színhasználat. És én nem is tudom, hát ön majd pontosan elmeséli, ha van hozzá kedve, hogy ceruzák, zsírkréták, nem is tudom, de valami olyan különleges színhasználat is jellemzi az ön rajzait, amit tulajdonképpen én még nem láttam sehol, vagy senkinél.
Ezt nem tudom, erre nem tudok mit mondani. Szerencsém volt tulajdonképpen, mert még gyerekkoromban a jövendő sógorom bátyától kaptam egy pasztelkészletet. Ez nagy rajzoló volt, de Van Gogh-ot utánozta, úgyhogy igazából nem tudott kibontakozni. És annyira megszoktam a pasztelt, hogy például most próbálok néha olajjal, most már nem is letettem róla. De azt ugyanúgy kézzel próbálom szétmázolni, úgyhogy rájöttem, hogy nem. És ennek akkor volt a haszna, amikor 92 tulajdonképpen alakítottunk egy új Ludast. És új Ludas címen, de a hírlap kiadó és a posta nem adta ki a 73 ezer előfizetőt, úgyhogy végén aztán anyagiak hiányába elbuktunk 92-ben, és akkor kezdtem ilyen színes képeket csinálni tulajdonképpen ilyen.
Igen, új Ludas mondott, muszáj elmondani a fiatalabb hallgatók kedvéért, hogy ezért volt egy legendás, hát szatirikus, humoros heti lap volt a Ludas.
Heti lap volt a Ludas, olyan a példányszáma volt, amitől most elájulna bármelyik újság 680 ezer példányban.
Elképesztő.
Na most ezt mindig meg háromszorozzák, négyszerezik, mert az egész család olvassa.
Persze.
Úgyhogy hihetetlenül népszerű volt, persze nem volt olyan jó újság.
És emlékeim szerint ott voltak színes oldalak és fekete-fehér oldalak is, vagy talán kezdetben volt fekete-fehér?
Hát nem nagyon volt. Mi próbáltuk kiharcolni, ott mindig oda kellett írni címet például, ez a főnökségnek volt a mániája. Ha mi nem írtunk, akkor valamelyik humorista odaírt, amivel mindig ellőtték a poént. Úgyhogy nagy nehezen ilyen halandzsa címeket, és nagy nehezen kiharcoltunk, hogy egy oldalt csak mit csinálunk szöveg nélkül. De a végén olyan volt, például rábögtünk egy újságba arra, hogy lift, akkor mindenki hozott a liftet. Minden héten egy-egy rajzot. Szóval így sikerült, lehet, hogy ez volt fekete-fehér, azt hiszem. A többi az, hát ilyen álszínek voltak, mert a nyomdatechnika azért nem volt olyan magas színvonalú, papír nem volt jó, azt hiszem film papír volt, de ilyen rotációs papír. Nagyon érdekes volt, mert én eredetileg a rádióiságnál voltam 10 évig, és a tördelés volt a... Szóval nem volt kötelező rajzolni.
Ön tulajdonképpen nyomdatechnikát, nyomdásznak tanult, ugye?
Nem, én rajzolni tanultam a Törökpál utcában. A bonyolult történet, mert az a helyzet, hogy eljöttünk sokan, aztán másfél év után, és akkor lettem nyomdász tulajdonképpen. Cinkografus, amit ma már senki nem tud jóformán, hogy mi. Az újságokban mi csináltuk azokat a klisének hívott tárgyakat, amikről nyomták, vagy fénykép, vagy rajz. Uh-huh. És azt rakták be a betűk közé, és arról nyomtattak. Ez volt a cinkográfia. Így kerültem nyomdába.
És visszatérve a Ludas Matyihoz, az ember úgy képzelné, hogy ez egy ilyen nagyon jó hangulatú csapat lehetett, már mint a karikaturisták.
Jó hangulat volt, de nem volt ilyen értelemben műhely, hogy az ember fejlődni tudott volna. Nem beszéltünk bele egymás rajzába, nem hazudok, de 30 évig egyetlen egy szóváltás nem volt köztünk, de az egész szerkesztőségben. És aztán gondolkoztam később, rájöttem, hogy nem voltunk konkurenciák egymásnak. Balázs Pirivel voltam egy szobában, Brenner Gyurival, meg a Várnai Györgyel, és aki őket szerette, az nem hozzám jött azért, hogy csináljak neki egy plakátot, vagy könyvillusztrációt. Tehát egyszerűen nem bántottuk egymást. Úgyhogy nagyon jó hangulat volt, 30 évig tartott, 32-ig pontosan.
És hogyan jöttek a könyvek, meg a meseillusztrációk, meg hát aztán a vége felé ugye a rajzfilm?
Igen, hát az, tulajdonképpen el kell mondani, hogy szerencsés. Szerencsém is volt ebbe is, mert mindig fölkértek. Szóval kezdeti időben persze, onnan ismertem a Csukást is. Csináltam rajzot, és a szerkesztőségekbe bementem, ő meg hordta a kis verseit. És olyan vékony kis szimpatikus fickó volt, de akkor még nem tudtuk, hogy a sorsunk összeköt bennünket. Csak ilyen szerbusz alapon voltunk. De nagyon jó volt, megjelent neki, aztán mesélte később felnőtt korában, hogy megjelent neki az első kis kötete, és írtó boldog volt, vitte haza, Kovács volt a papája. És akkor nézd, apu, fölvágott, hogy nézd, most megjelentek a verseim könyvbe. Jaj, nagyon gratulált neki, és a végén azt mondja, és ezért adnak pénzt. Úgyhogy ez volt neki. Aztán adtak pénzt, persze, befutott. Nagyon jó humanista volt, tulajdonképpen szerettem, amiket ír. Szóval visszatérve a rajzra, ott a Ludasnál nagyon vidám hangulat volt, mert ott ültünk, kétszer jártunk be egy héten. Minden kedden leadtunk ilyen 6-7-8 vázlatot, inkább 6-7-et, amit aztán a főnökség végignézett, és kiválogatta, melyik kell belőle. És akkor arra kaptunk méretet, és már mentünk haza. És azt kellett csütörtökön bevinni, ahol aztán leadtuk, egy kicsi értekezlet volt. Jó volt, a Tabi Lászlóhoz kerültem tulajdonképpen, ő volt egy nagyon jó humorista volt szerintem, kulturált volt. Szóval más, teljesen más hangulat volt akkor. És utána jött a Árkus József, az nagyon rendes volt. Valaki azt mondta, egy közülünk. Hát ennél nagyobb dicséretet főnökre nem lehet mondani. És attól fogva álló értekezlet volt, mert azt mondta, nem fog ő utánunk mindig székeket cipelni, hogy 10 széket kellett neki kicipelni onnan, mert behozzuk a székeket, azt mondja, soha nem viszük vissza. Úgyhogy aztán csütörtökön ilyen rövid félórás értekezett féle volt, mert nem volt miről beszélni, egyedül a címlapot akkor kellett kitalálni. Úgyhogy érdekes volt a címlap, mert volt akkoriban még, meg volt a kollégám Pusztai Pál, neki volt egy nagyon jó sorozata, a Jucika. Nagyon híres volt. Ki volt tiltva például Litvániából a pikánsága miatt, holott olyan messze volt a pikánságtól, inkább van csinos nő volt, hát nem mindig ruhástól lerajzolva, de...
Igen, hát ez korszak és szemlélet kérdés, hogy mit nevezünk pikásnak, de azért én gyerekfejjel visszaemlékezve, hát azért ezek pikáns rajzok voltak, nem csak az övé, de akár a Balázs Pirinek is, ugye a titkárnői.
Igen. A Balázs évekig küzdött, hogy miért nem rajzolhat női melleket, mikor vannak a valóságban. A Pusztai Palit egyszer nagyon jó volt, meg kapott egy írományt, a Jucika az nagyon csinos nőt rajzolt. Kapott egy írást, hogy Pusztai úr, Uri Szabó vagyok, de oda, ahova ön a női melleket rajzolja, ott nincs semmi. Szóval ilyen kioktatások voltak.
És amikor elkezdődött a rajzfilmezés, elkezdték az első meséket rajzfilmekbe fordítani, abban mennyire kellett aktívan részt venni? Mert gondolom, a fázisokat nem rajzolta, hanem leadta a karaktereket, és azt tovább rajzolták. Mennyire hívták be, mennyire nézte, vagy volt szava a filmekhez?
Tulajdonképpen volt egy karikatúra kiállítás a műcsarnokba, ami azért olyan jó érzés volt, mert kiderült, hogy például 63 ezer néző volt, és a műcsarnokban 24 volt addig a rekord. Úgyhogy olyan népszerű volt a karikatúra, szeretik az emberek a humort, ez az igazság. És akkor csináltam egy Budapest látképet, a 7 méter hosszú volt körülbelül, és azt látták meg, a Matolcsi György volt a Pannonia az a rajzfilm stúdió volt tulajdonképpen. Ő volt, és a Gáli István volt a dramaturg, ketten megnézték a kiállítást, látták ezt, és mondták, hogy ebből a Budapestből csináljak rajzfilmet. Aztán ebből nem lett semmi, és akkor úgy kerültem be a rajzfilmgyártásba, mint külső munkatárs, mert nem mentem oda dolgozni, csak külsős voltam, hogy csináljak meg egyedül egy rajzfilmet. Na hát egy hónapig dolgoztam rajta, hát iszonyatos kuli munka. Minden lépést külön megrajzolni, ilyesmi. Úgyhogy ez csak egy ilyen próba volt, sem értelme nem volt. Mert a végén aztán én a forgatókönyveket csináltam. Szóval a pompomnál, szóval mindig megvolt a forgatókönyv, a Lafontenekkel kezdtük, a Dargai Attila volt a rendezője, meg, és a figuraterveket, meg a forgatókönyveket rajzoltam a végén tulajdonképpen, szóval ilyen belső, meg háttereket festettem. Meg ilyeneket. Érdekes volt az Attila, nagyon szerettem őt, nagyon szerettem vele együtt dolgozni. És hát firkálományból néha két nap alatt megcsináltam, és száz nem tudom hány rajzos forgatókönyvet. Mert ő is annyira benne volt, kiderült, hogy ő gyűjtötte a rajzaimat, volt egy ilyen kis füzete, amiből Ludasból kivágott rajzokat, úgyhogy ő már ismerte a stílusomat tulajdonképpen. Úgyhogy nagyon jó volt vele együtt dolgozni.
Az nagyon érdekes, hogy nem tudom, hogy mennyire jellemző a karikaturistákra, vagy nem is a karikaturistákra, de a Ludas Matyi generációra, vagy nemzedékre, hogy nagyon jól tudott, nem is tudom mi a szakkifejezés, portrézni. Tehát úgy karikatúrát rajzolni, vagy olyan karikatúrát, ami felismerhető az alany, akiről szó van. És önnél bármennyire is, hogy mondjam, szabadon vannak kezelve a formák meg az alakok, például az fantasztikus, hogy akár történelmi személyiségeket rajzol le, akár jelenkori embereket, akár önarcképet, akár a Csukás István, ezek tökéletes rajzok, tökéletesen felismerhetőek. Ez a képesség, ez honnan jön?
Hát ebben bennem azt sem nincs ilyen különösebb képesség, csinálok fejrajzokat, de így például így nem tudok senkit lerajzolni. Érdekel, mert először is be vagyok gyulladva. Küldtem, új tükörnek rajzoltam, és ott volt egy írókról sorozat, úgyhogy emlékszem, a Dobai Péterhez elküldtek, és olyan rossz rajzot csináltam, hogy nem mertem neki megmutatni. Viszont le kellett adni valamit. Úgyhogy aztán otthon megpróbáltam lerajzolni, és akkor sikerült. És akkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen a eszenciája a rajz az emberi fizimiskának. Tehát valahol az maradt meg bennem, ami jellegzetes benne. Így meg őt személyesen, nem, én nem tudtam lerajzolni, sőt, volt egy híres futballista, Schlosser, az egy legendás focista volt a 20-as években, őt se tudtam lerajzolni, pedig hát jó karakteres feje volt, úgyhogy neki sem mutattam meg, aztán mégis valamit csináltam, megjelent. Úgyhogy igazából én nem vagyok fejrajzoló, ilyen értelemben, hogy leül előttem a modell. De van, aki meg kimondottan erre van a predesztinálva. Egy-két kollégám csinál olyanokat, hogy kimennek például Bécsbe. Rajzolnak így utcán, összeszednek egy kis pénzt, és de ők csak fejeket, szóval a legtöbb akkor csak fejet tud rajzolni, figurát nehéz.
Ha minden igaz, akkor a rajzot tanító egyetemeken, akadémiákon külön óra van a ló rajzolásra. Legalábbis régen így volt, ezt valahogy külön tanították, és hát azt gondolom, hogy azért az ön ló rajzain, bár azok nyilván kicsit más stílusúak, mint mondjuk a Leonardónak a lova, de hogy nagyon látni, hogy az az ember, aki ezt a lovat rajzolta, az látott már életében lovat, nem is keveset.
A lovakmal az volt a probléma, hogy a papám nem szerette őket. Aztán ilyen kövérek nincsenek. Közben én átalakítom, nem is tudom, hát nem is próbálok rendesen lerajzolni, borzasztó nehéz. Egyszerűen nem értem például a lólábát, mert nem így van, mint a elefántnak, hogy egy oszlop és akkor stabilan tartja, hanem kicsit előre megy a patája. Tehát a súlya valahol a levegőben van. Érdekes a ló. lónak a lerajzolása, meg egyáltalán nagyon nehéz.
Említette a pappáját, ő ugye világhírű zsokké volt, és tulajdonképpen neki köszönhetően ön a gyerekkorát is, hát részben Görögországban töltötte, ő pedig, ha jól tudom, akkor eközben Dániában dolgozott
is,
talán.
Igen, többfelé voltunk, Németországban születtem például, bátyám is, mert akkor szezon volt, akkor ott lovagolt Németországban, térre meg hazajöttek. De szóval ott voltak a legboldogabbak, mondta mamám akkor Németországban, csak aztán az volt, hogy jött, 33-ban fölkerült Hitler uralomra, és ha az volt a rendelet, hogyha van ottan zsoké, aki nincs állásban, akkor külföldi zsoké nem lehet. Úgyhogy akkor hazajöttek. Akkor voltunk kétszer Romániában, ott is lovagolt, és akkor szerződött le Görögországba. És akkor már utána mentünk, aztán ő elutazott Dániába, mert ott is hívták, és mi meg ott maradtunk, mert hát iskolába jártunk a bátyámmal. De olyanokat csinált például, amikor jött látogatóba hozzánk, hogy befizetett cukra, emlékszem, ilyen édeségboltba. Két hónapra befizette előre, a tízdek a cukrot kaphattunk iskola után, de csak annyit, többet nem. Úgyhogy két hónapig tartott a jó életünk. Egyáltalán ez a gondolat nagyon szimpatikus volt.
És mesélte, hogy a háború után neki volt egy különleges feladata. Ki kellett nyomoznia, hogy hol vannak a versenylovak.
Ja igen, a háború után szétszóródott, szóval a háború elsodorta a versenysportot is sajnos, és a lovakat elvitték a németek általában. De hát úgy látszik, hogy a fele ide ugrott, a fele meg lemaradt, szóval vidéket járták aztán. Apunak van nagy jó élete volt, mert nem csak neki, mert általában a zsokék, hát nem vetették meg az italt. Egyébként felnőtt koromban rájöttem a mentségre. Például télen kilovagolnak munkába 7 órakor mondjuk. De téli kabátban nem lehet lovagolni, úgyhogy csak szvetterbe, úgyhogy lehet, hogy én is pálinkáztam volna, vagy mit tudom én, ha megyek. És akkor kaptak egy csomó pénzt, hogy kutassák fel a versenylovakat vidéken, és hát egyébként logikus, hogy kocsmába mentek, mert ott beszélnek általában a gazdák, hát nem mehet be, kopogtathat be minden házba, tessék a lovat megmutatni. És ahol panaszkodtak a lóra, ott mindig kiderült, hogy az versenyló.
De mit panaszkodtak?
Nem akart, hát nem akart húzni például se kocsit, se ekét, semmit az égő, nem boldogultak vele. Ezek megszokták, hogy ajnározzák őket. El vannak kényeztetve. Egyébként.
Sikerült lovakat visszahozni?
3-4 apu is megtalált Dunántúlon. Alsó Némedibe emlékszem, és Örkénybe is talált egy versenylovat. Úgyhogy, hát ránézésre látták. A versenylónak karcsúbb a lába, más a fizikai, másképp tenyésztik tulajdonképpen őket. De nagyon érdekes, mert 3 éves korukban futják a derbit, a nagy versenyt, és az a csúcsa a lóversenyezésnek, derbit nyerni. És 4-5 éves lovak már nem futnak csak akadályversenyt. Utána mennek Ménesbe, és még 30 évig elélnek. Apu is nyert 25-be derbit, amiből vették aztán a házat. És érdekes volt, a Bajtárs nevű lóval nyerte meg, és nyert vele több versenyt. És egyszer Németországba vitték ki, és ott lovagolt, azt hiszem, lehet, hogy Bécs volt, mindegy, hanem verseny közben a kanyarba kilökték a bajtárst. Egy ilyen cseh zsoké volt, mondja apu, úgy emlékszik, egyszerűen kitolták a bolyból. Attól fogva nem nyert versenyt. Azt írta apu, egy újságban olvastam, mert ő nem nagyon mesélt, szóval nem dicsekedett soha, hogy hol nyert, meg hányat nyert, nagyon sokat nyert. Azt mondta, hogy elveszette a szívét a verseny iránt.
A ló?
A ló, a bajtárs. Soha többet versenyt nem lehetett vele nyerni. Szóval elvitték Ménesbe, ott meg a hölgyek nem tetszettek neki, úgyhogy lényegében a bajtársnak megszűnt a vérvonala. Mert ismerték a zsokinak nem tudják, ki volt a papája, de a lónak tudják, ki volt a ükapja. Annyira számon vannak tartva ezek, úgy, mint a pedigrés kutya.
És ő lovagolt valaha?
Én is egyszer kijelentettem, hogy zsoki akarok lenni, nagy patálja volt, akkor hallottam egyedül a szülőket veszekedni konyhába. Gondolom, a mamám védelmébe vett, apu meg, hogy szó se róla, elmentem egy Szigeti nevű trénerhez.
Már bocsánat, az édesapja nem akarta, hogy ön zsoki legyen?
Apu nem akarta, gondolom én, mert ők veszekedtek a konyhába. És lényeg az, hogy elvitt aztán. És megfogta a könyökömet, meg a térdemet a tréner, és nem szólt semmit. Lehet, hogy már fizikailag rájött, hogy vagy nagyobb lesz. Az is érdekes, hogy a családban mindig azon a Ferika a legmagasabb, magas. A Ludosnál jöttem rá, hogy én vagyok a legalacsonyabb. Hát én mindig azt hittem, én magas ember vagyok valamennyire. Szóval lényeg az, hogy aztán ott voltam két napig, egyszer fölültettek egy lóra, padiknak hívják a karámokat, ahol nem tud a ló kimenni, mert körbe van véve fákkal. És egy nagyon piszok ló volt. Azaz, hogy őnek öröme volt benne, tudnék, mindig ledobott, hát nyolcszor legalább leestem róla, de homokos alag tulajdonképpen, úgyhogy nagyon nem ütöttem meg magam, nem volt tragédia, és mindig megállt mellettem, és várta, hogy újra fölmásszam rá. Innen gondoltam, hogy ez utólag gondolva szórakozott velem. Tudnék, mindig másképp dobott le. Egyszer így lecsapta elől a fejét, és hátul így kirúgott a két hátsó lábában, csak azt éreztem, hogy még nagy ütést kapok a hátamra, és előttem nincs semmi, a nyakát. Akkor arra sem emlékszem, egyszer feküdtem a földön, már nem tudom, hogy kerültem rá, és a sapkámat ott láttam 5 lépéssel arrább. Akkor néha elkezdett vágtázni, és kitért oldalra, én meg nem. Úgyhogy aztán ez volt a második napon, a harmadik napon mondtam anyunak, hogy én nem szeretek fölkelni 5 órakor. Mondta, jó, aludj tovább. Így fejeződött be a lovas karrierem. Lényegében nem a leesés volt a problémám, hanem az, hogy korán kell fölkelni.
Hát, vagy talán ez is az is. Ferenc, van olyan, amit nagyon szeretett volna megcsinálni, megrajzolni, akár a mérete miatt, akár a témája miatt, és valami miatt nem jött össze?
Azt hiszem, hogy nem volt ilyen vágyam. Nagyon szerencsés természetű vagyok olyan értelemben, hogyha valamihez nincs kedvem, mondjuk könyvillusztráció, nekifogok, akkor már van kedvem megcsinálni. Csináltam a Szent Gellért kiadónak, például illusztráltam, hogy telefon fölhívott a szerkesztőnő, hogy szeretne illusztrálni. Ilyen mese lenne, azt mondja, két zacskóról. Gondoltam, hát ez valami isteni, hát olyan humorra lehet ennek, aki kiderült, hogy két tacskóról van szó, de akkor már megkaptam a kéziratot, nem lehetett azt mondani, hogy nem csinálom. Hát két tacskó volt, az 52 rajz, azon hány tacskó volt, 2 volt mindegyiken. Úgyhogy összese számolom. És ráadásul én nem... Szóval rossz a memóriám olyan szempontból, a tárgyi memóriám. Úgyhogy így nem tudok én tacskót lerajzolni, nem tudok lerajzolni egy villamost hajszál pontosan, hogy hol van a lámpája, hogy néz ki. Azért van furák a rajzaim, mert kénten vagyok azt rajzolni, ahogy én elgondolom. Úgyhogy ezek a tacskókat próbálkoztam vele, tulajdonképpen, hát meg valószínűleg karácsonyra jelenik meg a könyv. Szóval, de ez is aztán a kedvem volt, csak nem tudtam jó megcsinálni szerintem, de ez titok maradjon, remélem.
Most egyébként dolgozik valamin?
Most ilyen téri képeket csinálok. 3 galériának úgy nagyjából dolgozok, Vácra dolgozok még állandóan. Van is egy ígéretem, amit könnyelműen tettem, hogy a régi Vácról csinálok egy sorozatot. Ahhoz is neki kellene fogni, és ilyen téli képeket kértek a Szegedi Régi Híd Galéria, nagyon szép neve van.
Ezek akkor kereskedelmi galériák, nem? Tehát ezek abszolút megvásárolható műtárgyként.
Nem biztos, mert a Szegedi például azt hiszem nem adja el. Uh-huh. A Watson most két helyen van kiállításom. Van egy állandó kiállításom, ahol az a városi a rajz tulajdona, és van egy Pap László, aki tulajdonképpen elindította ezen a pályán, ha úgy lehet mondani, de én remélem még mindig, hogy karikatúrista vagyok, és karikatúrákat rajzolok, mert anatómiailag nem stimmelnek a rajzaim. És azért szerettem neki rajzolni, mert például ő csak figurális képeket gyűjtött. És már tetszett, hogy van egy galériás, akinek van koncepciója, hogy ő ez. És így kerültünk össze, van 2000 tájékán. És attól fogva szüntelen ostromolt rajzokért, én megcsináltam. Annyira lelkes volt, néha ő fűrészelt ilyen lapokból, hogy majd csak csináljak. És ő neki van most karikatúra múzeumot akar megalapozni. Úgyhogy most neki is rajzolok.
Volt egyébként akár hazai, akár nemzetközi, hát, hogy mondjam, példaképe, vagy mestere? Vagy olyas valaki, akinek nagyon szerette a stílusát, és hatott önre?
Hát valószínűleg a Saint-Pé nevű francia rajzoló, nagyon kedves rajzai voltak neki. De egyébként nagyon sokszor nézek, hogy jaj, de jó lenne így rajzolni, de nem tudok, én csak úgy tudok, ahogy tudok. Szóval érdekes, az ember azért nem tudja a saját árnyékát átlépni. Hiába szeretnék úgy rajzolni, mert sokszor meg tetszenek, általában karikatúrákat szeretem. Úgyhogy vannak ilyen példaképek, akikből semmit nem merítek, mert nem tudok.
És önből kik merítenek? Vannak tanítványok, vagy akik időnként fölkeresik, akár tanácsért, akár megmutatják a munkáikat?
Hát ez érdekes volt, mert a Ludas Matyinál mindenkihez járt valaki. Én kifogtam a Nagybandó András szerencsére, aki viszont tud rajzolni. Csak aztán elindult inkább a humor felé, és volt egy Bányai nevű nagyon jó grafikus, Amerikába befutott, múltkor volt pont Magyarországon, aki nagyon jó rajzolt, de egyszer csak kiderült, hogy nem tud minden héten. Szóval minden héten le kellett tenni 7-8 viccet az asztalra, akár fújt a szél, akár hó volt. 30 éven keresztül, már azt se tudom, mennyi rajz az számolni, nem tudok rendesen. Szóval ilyen értelemben az embernek nincs példaképe, mert csak azt tudom csinálni, amit tudok.
Amikor megtudta ezt az elismerést, a nemzetművész elismerést, és hát gondolom a szűkebb családnak, bár nagyon titokba kellett tartani, ezt tudjuk, de a szűkebb családnak azért megsúgta. Mit szóltak, mit mondtak?
A fele még nem tudja. Én nem szerettek így. Szóval ne tőlem tudják meg, mert dicsekvésnek tűnik. De nagy öröm, meg kell, hogy mondjam. Azért mégiscsak nem mindennapi kitüntetés. És hát örül az ember neki. Csak kicsit néha úgy érzem, hogy túl vagyok értékelve. Nem tudom miért.
De miből érzi ezt úgy?
Hát nem tudom, a rajzaim minősége, vagy nem tudom mitől. Én nem tudom fölmérni, hogy például, nem akkor már dicsekszek, nyertem Berlinben egy Grand Prix díjat, a Bolondok, van egy rajzom a Bolondok, ahol két vár harcol egymással, folyik a vér, meg minden, és egyik udvari bohóc átmegy a másikhoz, és ott barátságosan beszélgetnek. Na most ezzel a rajzzal a Peter Ustinov volt egy híres színész.
Hogyne.
És ő írt hozzá előszót a Bolondokról, ő volt a zsűri elnöke, és volt még egy Heinz Rühmann, azt csak a idősek ismerik Magyarországon, nagyon jó német humorista volt, Dunakeszin a moziba emlékszem, minden filmjét megnéztük. Ő volt, akivel aztán lekezeltem, mert a Ustinov az elutazott még aznap este. Zsűrzés után.
Van olyan hely egyébként, ahol szívesen állítanak ki?
Nekem nincsen, mert lényegében az egy nagy öröm volt, mert Bécsi Kollégium Hungarikumban volt kiállításom, Párizsban volt kiállításom, Bázelben megvásárolt a Karikatúra Múzeum. Csináltam néha szobrokat, ott vannak a szekrény tetején. hogy a karikaturista szobrát megvették, hogy csúzli van a kezébe, de a két füle mellett megy a csúzlinak a gumija. Tehát az egy karikaturista, hogy ellövi a saját fejét, hogyha elengedi a csúzlit. Ez sokáig ott volt a előcsarnokban, a Bázeli Múzeumban. Úgyhogy ezeken a helyeken van. Akkor voltunk, érdekes volt, mert német városok meghívtak karikaturistákat, hogy rajzolják a várost. Előttünk japánok voltak, és meghívtak négyünket. Németországban voltunk minden héten, Bomba, Kölnbe és Bielefeldbe, és rajzoltuk a várost. És ott is a városi múzeum, és azt ott kellett hagyni, amit rajzoltunk, úgyhogy azokban a múzeumokban, ezekben a városokban is van. Úgyhogy Hannoverben van egy karikatúra múzeum, ott is van két rajzom. És itthon hát nagy öröm ez a Váci állandó gyűjtemény.
Ez kicsit ilyen arszpoétika is, hogy a karikaturista az, aki tulajdonképpen a saját fejével lő?
Hát kicsit az arszpoétika szerintem, hogy legalább egyet mosoly suhanjon át a arcukon, akkor már az ember meg lehet elégedve. Örömet okozni. Annál szebb arszpoétika nincs szerintem.
Hát ennél szebb végszó nem kell. Sajdik Ferencnek, a nemzetművészének nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem.
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, egy nagyon érdekes darabot mutat be a Pesti Vigadó a Sinkovics Imre Kamarateremben november 12-én Magda a Szabó címmel, és itt van a vonalban Porkoráb Gyöngyi, aki az Alle Management művészeti vezetője, és ők hozzák el ezt a darabot a Vigadóba. Üdvözlöm, Gyöngyi!
Jó napot kívánok én is, és köszöntöm a hallgatókat is!
Hát a címből nem nehéz kitalálni, hogy Szabó Magdáról van szó, illetve az ő életét feldolgozó kamara darabról, és hát a darabnak az is érdekessége, hogy ugye itt egyrészt magáról az író házaspárról van szó, ugye Szobotka Tiborról és Szabó Magdáról, és hát ezt a házaspárt egy valódi házaspár alakítja, Mészáros Tibor és Krajcsi Nikolett, akik egyébként pedig a Kaposvári Csiky Gergely Színház munkatársai. Hogy kerültek ők Szabó Magdával, illetve önnel kapcsolatba?
Egy picit időben visszaugranék, hiszen ezt a darabot 2019. szeptemberében mutattuk be először, uh-huh, a Petőfi Irodalmi Múzeumban, tehát akkor jött létre ez a produkció. Ekkor még Mészáros Tibor és Krajcsi Nikolett a Debreceni Csokonai Színháznak a színművészei voltak. És hát jó magam pedig azt éreztem, miután Szabó Magda meghalt, hogy évekig, néhány éven át a halála után mindenféle megemlékezés volt vele kapcsolatban, pódiumbeszélgetések, hogy részint azért, mert személyesen ismertem, tehát uh-huh, nagyon sok alkalmam volt vele találkozni, beszélgetni személyesen a lakásán is, hogy valami hiányzott abból a Szabó Magdából, akit mi mindannyian ismertünk, akik személyesen is tudtunk vele találkozni, uh-huh, beszélgetni. Azt éreztem, hogy nem biztos, hogy látjuk, hogy milyen ember, milyen feleség volt ő, hogyan is lett ő az a Szabó Magda, aki ilyen csodálatos regényeket írt nekünk, vagy ilyen alakokat, nőalakokat, családi történeteket formált meg. És akkor volt bennem egy elhatározás, hogy olyan jó lenne megmutatni ezt az embert, mert hogy ő egy csodálatos ember volt, egy csodálatos nő volt. És ekkor kértem föl Mészáros Tibort arra, hogy üljünk le és gondolkodjunk együtt. És nagyon érdekes az egész darabnak a létrejötte, mert hogy én azt szoktam mondani, hogy a gombot találtam meg először, én legalábbis azt gondolom, ugye nem csak a halála után, hanem már az életében is nagyon sok információt kaphatunk arról, hogy mennyire szerette az állatokat.
Igen.
A macskákhoz, kutyákhoz való vonzódása, de ugye a halála után kerültek elő például olyan írások, amikor önkritikusan a macskák nyelvén ír önmagukról. És tükröt tart, hogy gyakorlatilag önmagának, vagy önmaguknak, hogy itt ebben a házban itt folyton verik az írógépet, itt nem lehet, nincs csend, és velünk foglalkoznak. Hmm. És akkor nekem az volt meg először a fejemben, hogy Tibort láttam egy Abszint című darabban, egy fantasztikus macska alakítás volt, amit ott produkált, és abban biztos voltam, hogy én szeretném ezt az elemet valahogy megoldani ebben a darabban, hmm, ami nyilván nem könnyű. És visszatérve arra, hogy maga a mitől izgalmas a Magda a Szabó előadás, hogy innen indultunk, és aztán valóban egy két felvonásos darabból lett egy 70 perces anyag, ami nagyon sűrű, és tulajdonképpen azt szoktam mondani, hogy valahogy teljesebb képet ad, és Szabó Magdát a férjével együtt láttatni, teljesíteszi a róla kialakult ilyen ikonikus képet. Tehát itt nem Abigailről, Katalin utcáról, erről arról van szó, hanem látjuk, hogy hogyan fejlődtek egymás mellett, hogyan voltak egymás támaszai. Milyen számunkra is itt a mindennapokban megélt nehézségekkel néztek szembe. A munkáját elveszíti Szobotka, hogy élik meg, tudnak egymás támaszai lenni ebben. A gyermektelenség kérdését hogyan beszélik meg egymással. A féltékenykedés, a házi munkával kapcsolatos dolgok is, akár az anyóshoz való viszony, a házi állatokhoz való viszony, hiszen az sem volt egyszerű vagy törvényszerű, hogy Magda szerette az állatokat, Szobotka meg nem annyira. Aha. Szóval is ebből kerekedett egy ilyen kis valóban kamara darab, ahol a mindennapi életükbe kapunk betekintést, és megismerhetjük őket kicsit másként.
Nem féltek attól, hogy hát gyakorta előfordul, hogy az ember, amikor egy hírességről, pláne egy íróról ilyen intim vagy magánéleti részleteket tud meg, az sokat elvesz az illúzióból. Tehát van úgy, hogy az ember nem akarja tudni a regény születésének a körülményeit, nem akarja tudni, hogy hogyan született meg egy mű, vagy milyen magánéleti dolgok voltak a háttérben, mert úgy érzi, hogy az egy kicsit, hát hogy mondjam, nem is az, hogy elvesz, hanem hogy lebont bizonyos rétegeket.
Na, én ezt mindenkire rábízom, hogy éli meg. Egy biztos, mi csak meglévő dokumentáció alapján dolgoztunk. Uh-huh. Tehát ebben semmiféle olyan, nincs egyetlen egy olyan mondat, történet, amit mondjuk olyan emberektől hallottunk volna, és lejegyzeteljük, akik ismerték őt. Minden, ami ebben a darabban elhangzik, azt ők megírták. Vagy a naplóik, vagy a napló formájában, vagy a regényekből kivett részlet, vagy az a rengeteg interjú, ami készült Magdával, és abban meséli el. Tehát semmi olyan nincs, ami kapcsán azt gondolnánk, hogy átlépjük ezt a határt. Én különösen figyeltem erre, ez alapvetés volt, és kérés is, itt az alkotócsapat felé, pont az, amit ön mondott, hogy szerintem az a fajta tisztelet és az a tényleg ilyen ikonikus kép, vagy bármilyen kép, amit valaki magában megalkot egy íróról, költőről, az ő magánéletük csak addig a pontig ábrázolható az én véleményem szerint is, amennyit ők is megmutattak magukból. És mindezek a dolgok, tehát az ő ölelkezéseik, egymáshoz való testi viszonyulásuk, a gyermektelenség kérdése, tehát amiket itt elmeséltem, igen, ezek mind le vannak jegyzetelve. Uh-huh. Úgyhogy ezt dolgoztuk föl tulajdonképpen, és szerintem szép és finom és olyan formában, ami inkább megemeli őket, mint hogy azt az érzetet keltse az emberben, hogy itt valami határt átlépünk. Én azt látom előadásra, hogy hazamennek az emberek is, olvasni akarnak, és utána olvasni azoknak a karaktereknek, azoknak a szereplőknek, akik az 50-60-as években akár formálták ennek a házaspárnak a mindennapjait.
Hogyan született maga a darab? Mert hogy egyébként a színlapon se író, se dramaturg nincs feltüntetve, és ha jól tudom, akkor maguk a színészek voltak alkotók, illetve hogy ez valahogy egy ilyen közös műhely munka volt.
Közös műhely munka volt, így, ahogy mondjam, mert volt részemről egy inspiráció, én adtam egy alapanyagot a Tibornak, aki ugye nem csak színész, hanem rendező is, és jelenleg a Csiki Gergely Színház művészeti vezetője. Igen. Az ő javaslata volt aztán, hiszen én rábíztam, miután elvállalta magát a rendezést, hogy kezdjünk el gondolkodni abban az anyagban, hogy hogyan lesz ebből egy színházi est. Amikor elkezdtük, akkor azt sem tudtuk, hogy most ez darabokból fog összeállni, lesz egy kerek egész történet, és az történt, hogy megkért arra, hogy próbáljuk meg, hogy a feleségével együtt hadd csinálják meg ezt, vagyis aha, Szabó Magdát Krajcsi Nikolett alakítsa. És hát aki Nikit esetleg ismeri közelről, ő nem tipikusan Szabó Magda alkat, tehát egy nagyon vékony, nyúlánk, nagyon dekoratív, szép hölgy, de valahogy úgy elsőre egy kicsit idegenkedtem a történettől, és az billentette át a döntésben, hogy ők házaspár, akkor már volt két gyermekük, sokszor a megbeszélések úgy zajlottak, hogy a gyerekek is ott voltak, úgyhogy elég ilyen olasz módra, de ezt Szabó Magda nagyon kedvelte volna, és aztán ott elindult közöttük egy olyan együttműködés, amikor a mindennapokban gyakorlatilag már otthon is Tibort és Magdát játszották, amikor ugye gyűjtötték az anyagokat. Tehát valójában ilyen értelemben hárman vagyunk a szerzői ennek a darabnak, de megírni, összerakni, én azt mondom, hogy ez Tibor nevéhez kötődik, tehát Mészáros Tibor rakta ezt össze, ő is rendte, és a dramaturgot is közösen csináltuk meg, illetve hát az ő dramaturgiai ötletei vannak ebben a darabban, ami szerintem az, amikor átlépnek az állatok karaktereibe, utána visszalépnek a saját szerepükbe, az egy nagyon kreatív és nagyon izgalmas megoldás, ami sokszor gyerekek számára is élvezetes. Szóval így alakult ez a dolog, hogyha valaki egy nevet kellene mondani, akkor Mészáros Tibor írta, de természetesen mind a hárman ott voltunk mindenféle hozzáértékkel.
Na hát erről mindenki megbizonyosodhat akkor november 12-én, ez vasárnap lesz a Pesti Vigadóban, nagyon-nagyon fontos információ, hogy 17:30-kor kezdődik az előadás, tehát nem 19 órakor, ahogy általában a színházak. Porkoláb Gyöngyivel, az Alle Management produkciós vezetőjével beszélgettem, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és nagyon sok sikert kívánok.
Köszönjük szépen, köszönöm szépen, és szeretettel várunk mindenkit.
Köszönöm szépen, minden jót, viszontlátásra.
Viszontlátásra.
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.